Mi jelenti a különbségeket az iskolák között? Hogyan lehet kialakítani ezt a rangsort?
Ez mindig vita tárgya, hogy milyen indikátor készlettel, vagy milyen módszertannal dolgozik egy ilyen rangsorkészítő szakértői csapat. Ugye vannak különböző nemzetközi rangsorok is, amelyeken szerencsére a hazai egyetemek már egyre jobban szerepelnek. Mi annak idején, amikor elkezdtünk rangsorokkal foglalkozni, ez az én esetemben még a figyelő felsőoktatási rangsoránál történt, és aztán lényegében a saját cégemben 3 éve készítünk egyetemi rangsorokat, és itt alapvetően nekünk az volt a célunk, hogy egy kiválósági egyetemi rangsort hozzunk létre. Lényegében 13-féle indikátorral dolgozunk, ezek 3 csoportba sorolhatók, és ezen kívül még tájékoztató indikátorokat is közlünk egyébként a rangsortáblázatainkban, amelyek megtalálhatóak a most megjelent Uni 2025 kiadványban is. A tájékoztató indikátorokra nyilván azért van szükség, mert itt közlünk például olyan adatokat, hogy mennyi volt a ponthatár, vagy egyébként pont hányan jelentkeztek az adott intézménybe, az is ezek között a tájékoztató indikátorok között szerepel. De ami alapján a rangsorok készülnek, az ugye egyrészt van egy olyan készlet, ami a felvett hallgatók kiválóságát vizsgálja, ugye a felvett hallgatók pontátlaga az egyik, aztán nézzük azt, hogy igen, már megváltozott és nem alapelvárás az emelt szintű érettségi, de mi a jeles értékelésű emelt szintű érettségivel bejutottak arányát veszik ugye ide még, illetve az egyéb tanulmányi vagy sportversenyen elért eredmények. Akik ilyen eredményt elértek, azoknak az arányát veszik ugye még ide. Aztán van az oktatási, kutatási teljesítménye egy adott intézménynek, ami a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók arányát nézi. Egyáltalán az oktatók és a tanároknak a hallgatókhoz viszonyított arányát, ugye abból ugye azt következtetni, hogy mondjuk ha egy oktatóra 100 hallgató jut, vagy 20 oktató jut, ugye ez nem ugyanazt a oktatói teljesítményt tudja mutatni, és ide szoktuk venni azt a nemzetközi kutatói produktivitást és nemzetközi kutatás hatását, amelyhez mi egyébként konkrétan a Clarivate-től vásárolunk adatot, amely egy Web of Science-es adat, ugye nyilván azt méri, hogy az adott egyetemnek a nemzetközi szakmai fórumokon milyen a szereplés, tehát milyen publikációik vannak, és azokat hányan hivatkozzák. A harmadik indikátor az 2 indikátorból áll, az a külföldi hallgatók arányát és a külföldi részkötésben részvevők arányát nézi az adott intézményben, és ugye az intézményi szinten és kari szinten is tudjuk mérni. Van, ahol szakos adat is van, ugye a mi rangsoraink úgy épülnek fel, hogy van egy intézményi rangsorunk, és vannak ugye képzési területenként rangsorok, és a képzési területeken belül ugye itt tudjuk azt mutatni, hogy milyen a szakok iránti érdeklődés, hogy a legnépszerűbb 3 szaknak is megmutatjuk a külön-külön rangsorait, ahol ugye az adott szakot hirdető intézmények szerepelnek.
Ezeket mind megvizsgálva nagy különbségek vannak egyébként a hazai intézmények között, vagy azért kiegyensúlyozott ez a rangsor?
Hogyha az intézményi rangsort nézzük, akkor az a jó hírem van, hogy azért a hazai egyetemekkel már, ha bárki bekerül, akkor nyugodt szívvel azt mondhatja, hogy ő egy jó európai vagy nemzetközi szinten is elismert intézménybe járhat. Itt ilyen 10 pontos eltérések vannak általában. Most nyilván nem mondom, hogy az első és a 12. intézmény között nincs adott esetben nagyobb pontszámbeli különbség, de amely intézmények egymáshoz közel szerepelnek a listán, ő közöttük gyakran 1 vagy 2 10 pontos eltérések. Kéréseket mutat a mi rangsorunk, ami ugye azt jelzi, hogy az egyes területek előtt elég jól szerepelnek.
Említette, hogy már évek óta mérik fel így az egyetemeket, és elkészítik ezt a rangsort. Látható valamilyen fejlődés így az évek során az egyetemeket vizsgálva? Gondolok itt akár a digitalizációra, vagy éppen a zöld átállásra?
Ez a két tényező egyébként nagyon fontos, mert ezeket ilyen soft tulajdonságoknak szoktuk hívni, és ezekről inkább az interjúinkban, illetve különböző elemzéseinkben próbálunk rámutatni, vagy megvizsgálni. Éppen a mostani labban van a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatban egy nagyon érdekes, viszonylag részletes összeállítás azzal kapcsolatban, mit gondolnak a fiatalok arról, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság, ezek a kérdések mennyire befolyásolják őket abban, hogy melyik intézményben járjanak, illetve az intézmények miket tesznek ezeknek a kielégítése érdekében. Itt több egyetemet is megszólaltattunk, és látszik, hogy több helyen rendezvényeket tartanak, ESD konferenciától kezdve különböző lépéseket tesznek annak érdekében, hogy fenntarthatóan tudjanak működni. De hogy visszatérek az eredeti kérdésre, alapvetően a azt szoktuk figyelni, hogy azért az első három helyen nagyjából ugyanazok az intézmények váltakoznak, itt biztos vagyok benne, hogy különböző beruházások, vagy különböző egyéb kutatási eredményeknek a publikációi, az ott esetben a, még akár azt is mondanám, hogy mondjuk egy bizonyos kommunikációs kampány, ami miatt ilyen vagy olyan hallgatók jelentkeznek az adott intézményből, hogy tudnak befolyásolni egy-egy indikátort, és ezek okozzák a változást. Mi olyan, hogy mondjam, kicsit nagyobb változásokra szoktuk felhívni a figyelmet, most is, hogy amit kiadtunk sajtóközleményt, azért észrevehető, mert azt is nézzük, hogy ugye mi évente három alkalommal adunk ki rangsort, ami ugye azt jelenti, hogy az oktatási hivatal adatai nyilvánvalóan egy éppen egyszer változnak, tehát ugye mi ahhoz mérten nézzük a rangsorainkat, de ez pont például a nemzetközi publikációk és azok hatása, azt ugye évente háromszor frissítjük be a rangsorainkban. És ugye az látszik, hogy például a Debreceni Egyetem is többet lépett előre, vagy például az Óbudai Egyetem négy helyet is lépett előre a tavalyi ilyenkori rangsorunkhoz képest például.
Mennyire népszerűek egyébként a külföldi diákok számára a magyar egyetemek, illetve ugye ez egy hazai lista, de mit érez egyébként nemzetközi szinten? A hazai egyetemek milyen szintet képviselnek a világban?
Az elmúlt években ebben azért elég jól kommunikálja egyébként a kormányzat is, az egyetemek saját magukról is szokták ezt kommunikálni, hogy a nemzetközi rangsorokban is jelentős előreugrások vannak. Ugye erre konkrétan a modellváltást követően egyrészt ugye már sok évvel ezelőtt a felsőoktatási stratégia megalkotásával is volt egy ilyen hazai cél, hogy az itthoni egyetemek próbáljanak megfelelni a nemzetközi rangsorok által támasztott követelményeknek is, és egyébként legyenek láthatóbbak és legyenek vonzóbbak a nemzetközi hallgatók számára is. És én azt gondolom, hogy ebben elég jó eredményeket értek el. Ezt ugye mi is látjuk itt a saját rangsorainkban, abban, ahogy amilyen nemzetközi hallgatói létszámmal bírnak az egyes egyetemeink, ugye az Állatorvosi Egyetem emelkedik ki ebben, vagy például Debrecenben járnak például nagyon sokan, és ezt ők általában kommunikálják is, hogy az elmúlt években mennyit növekedett a nemzetközi hallgatóiknak a létszáma, és ugye a finanszírozásukat is befolyásolja egyébként az egyetemeknek, mert ez ugye a modernáltat egyetemek, mint az alapítványokon keresztüli finanszírozásban, ez náluk is egy indikátor arra nézve, hogy ők hogyan kapják a forrásaikat, és ebben kellett előrelépnünk, és léptet is előre.
Az Unisite társalapítóját, Pintér Léviát hallották az elmúlt percekben.